van ez a öt elem étel, levegő, tűz, víz és föld. Amikor a harmadik énekre írja a teremtést, akkor leírja, hogy akkor az egyik a másikból alakul ki, ételből a hang, hangból a levegő, stb. Stb. De mond még egy dolgot a Bhágavatam, ezt igazából Srila Sivara Maharaj magyarázta az egyik eszéjében, hogy amikor van a teremtés, van ez az öt alapvető elem, de a alapvető elemek azok differenciálódnak oly módon, hogy az éter differenciálódik, hogy van az egyik része megmarad ételnek, és a másik része felosztódik öt részre.
Négy.
Öt. Éter, levegő, tűz, víz és föld. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan világok, amiknek az éter az alapvető eleme. De azon belül van éter alapú éter, éter alapú levegő, éter alapú tűz, víz és föld. Vannak olyan világok, bolygók, aminek a levegő az alapvető eleme. És azon belül megint van öt. Éter, levegő, tűz, víz, föld. Vannak olyan világok, ahol tűz az alapvető elem. És van megint ez az öt. Éter, levegő, tűz, víz, föld. Vannak víz alapú helyek. És megint van ez az ötös beosztás mellette. És van föld alapú helyek. Ki tudja kitalálni azt a nagy rejtvényt? Nem tudom, ki tudja, hogy ki, mire akarok rákérdezni. Hogy ahol mi élünk. Szóval melyik az alapvető jelen?
Föld.
Köszönjük szépen, eltaláltam. Ugye a Föld nevű bolygón élünk, és itt az alapvető elem a Föld. És ez azt jelenti, hogy amit itt látunk magunk körül, ezek az elemeknek mind az alapvető eleme az a Föld. Amikor iszunk pohár vizet, az Föld alapú víz. Amikor begyújtunk a cserépkályhába, hogyha valakinek van, akkor az Föld alapú tűz. Az a levegő, amit beszívunk a tüdőnkbe, az Föld alapú levegő. És a föld alapú ételen keresztül érkeznek hozzánk a televízióadás, rádióadás, vagy a hang, ugye az az ételnek terjed. De viszont vannak olyan bolygók, ugye Prabhupád itt idézi a napot. A napon melyik lehet az uralkodó elem?
Tűz.
Igen, ez a tűz. De az nem azt jelenti, hogy a napon nincsenek folyók, hogy nincs levegő, nincs föld, mindegyik van. De ott a föld az tűz alapú föld, van víz, tűz alapú víz, tűz alapú tűz, az az igazi. Tűz alapú levegő, és az ottani élőinek a teste ebből az elemből van. Hogy látjuk, olvassuk a Srimad Bhágavatam ugyancsak harmadik énekébe, hogy Hiranyaksha Deva nemrég volt Varáha Devnek a megjelenése. Varáha Dev pusztította el Hiranyakshát. És Hiranyaksha mielőtt megküzdött volna az Úr Visnuval, elment Varuna Devnek a birodalmába, ami az óceán mélyén van. És akkor úgy írja Bhágavatam, hogy bement Varuna Dev palotájába, és ott Varuna Dev palotájába égtek fákják. Tehát, hogy a víz alatt, hogy éghetnek fákják? De ugye van víz alapú tűz, ami ég olyan birodalmakban, amik a víz alatt vannak. Vagy stb. Stb. A 14 bolygórendszernek a bolygói beleesnek valamelyik kategóriába. De hogyha mi a saját feltételekhez, kötöttségünkből indulunk ki, ezzel a testtel, ami nekünk van, ezzel nem lehet érni a napon. Mert ott az elég, mert pillanatok alatt. Mert nem ahhoz az atmoszférához lett tervezve. Ez a test az itteni atmoszférával tud megfelelően működni. És ezért vannak feltételekhez kötve az élőlények, nem tudunk kimenni ebből a bolygóból, mert másik bolygó, mások az élet feltételek. Tehát, hogy próbálják ámítani az embereket, vagy a tudósok, hogy más bolygókon nincs élet, hogy a Holdon nincs élet. Ugye a Hold az igazából a Csandrának, a Holdistennek a birodalma, aki a növényzetért felelős az egész univerzumban. És azt mondják a Holdról, hogy hihetlen, sivatag, síkság, nincs ott semmi. De ez igazából a védák nem támasztják alá. És amikor, mikor volt a Holdra szállás? 1960 valamennyiben, 69-ben talán, valami 60-es évek.
Nem,
60, mert Prabhupád már ott volt Amerikában, és Prabhupád 65-ben érkezett Amerikába, és úgy én olvastam Prabhupád lilámritában, hogy a bakták hoztak egy televíziót Prabhupádnak, hogy megnézze a Holdra szállást. Tehát, hogy a 60-as éveknek a vége felé lehetett minimum. És akkor Prabhupád mondta, hogy hát ez átverés az egész. És akkor másnap az újságok lehoztak egy cikket a Holdra szállásról, hogy ugye Armstrong talán volt az első asztronauta, hogy Armstrong leszáll a Holdon, és ez a Holdnak az atmoszférája nagyon hasonlít az arizóniai sivatagokhoz. Ez volt a címben. És akkor Prabhupád egyből látni, most itt elárultál magukat. Hogy igazából semmi közük nem volt a Holdra szálláshoz. Az arizóniai sivatagok felvettek valamit, és akkor próbálják eladni Holdra szállásként. És most már nagyon sok könyv jelent meg róla, hogy igazából nem voltak a Holdon. Ez csak egy Hollywoodon megrendezték, és igazából nem is olyan jó sikerült, mert már több könyv szólt arról, hogy mennyire egy beállított környezet volt, még Sheila Csorpa is írt róla egy könyvet. Például Neil Armstrong kitűzte a zászlót, és a zászlót lobogtatta a szél. Miközben a mai tudományállása szerint ott nincs levegő, vagy nincs szél. Vagy...
Ezt egyébként a napszélre fogták, hogy atomi részecskék ugyanúgy mozognak, és azt mondták egyébként, hogy az mozgatta a zászlót.
Ha csak ez az egy dolog lenne, nem csak ez az egy dolog. A árnyékok nem stimmeltek, voltak olyan kövek, amikre rá voltak ilyen raktári számok. Tehát, hogy volt egy... Tehát, hogy a nagyított képeken látszik, hogy bizonyos, mert ezek ugye díszletek voltak, és akkor ezekben a díszletekben vannak ilyen raktári számok, hogy, és akkor ezt kilenített fényképeken, akkor ott van a raktári szám. Tehát, hogy...
69
május. Tehát, hogyha valaki akar utána nézni, nagyon sok probléma volt ezzel a Holdra szállással. Már ilyen komédiák is megjelentek arról, hogy látom egy kis Holdra szállásról, Armstrong száll le a Holdra, és amikor tennél a lábát nem a Földre, hanem a Holdra, akkor így bedől egy ilyen színpadi állvány. És akkor jönnek a statiszták, visszatolják, csapó ketté, és akkor megyünk. Ez persze egy ilyen komédia, ami erről szólt, de az a lényeg, hogy amit mondanak a tudósok, nem biztos, hogy az abszolút igazság. A tudomány, az úgynevezett tudománynak sokszor alá kell rendelnie magát a politikai érdekeknek. Amikor ki volt akkor az elnök Amerikában? Kennedy, vagy Kennedy-t addigra már előtték?
Hát, ő indította el ezt a programot, azt tudom. Mert hogy LBJ folytatta.
Mikor ölték meg Kennedy-t? korábban megölték.
Július 69. Július.
Mindegy, lehet, mindegy, az a elnök, aki elindította, akkor megkérdezték tőle, hogy megkérdezték a NASA vezetőjétől, hogy a holdra szállást meg tudják-e valósítani. És azt mondta, hogy kevesebb, mint 1% az esély, hogy meg tudjuk csinálni. És ahhoz képest rövid időn belül holdra szálltak. Tehát a NASA vezető azt mondta, hogy kevesebb, mint 1% nem tudjuk megcsinálni. Mert nem olyan könnyű, tehát hogy nem úgy van, hogy csak valaki fölülnek, aztán jó. Tehát, hogy most a mai modern fizika már tudja, hogy vannak a Föld körül ilyen elektromágneses övek. Úgy hívják őket, hogy van Hallen övek. És ezen az elektromágneses öveken nem lehet olyan könnyen kimenni. Igazából nem lehet kimenni.
De a sarokpontokon könnyű, tehát már ott vékonyabb a réteg, és általában úgy lőjük ki a rakétákat, hogy kivegyük szálljanak le.
Ez az elmélet, igen. De ugye azért hullanak le az űrsiklók, mert próbálnak kimenni, de akkor nem tudnak kimenni belőle. És nagyon sok ilyen könyv megjelent arról, hogy igazából nem tudtak elmenni a Holdra. És egy másik bizonyíték...
Tele van a maradványaikkal az egész
Földről. De hát persze, amit bent van, ott kerül.
Bajonganak a Föld körül ezek.
Igen, egy kis... Igen, és amíg már kimentek a forgalomból, akkor ott maradnak. Kukások nem gyűjtik össze. De a kérdés, hogy azóta voltak-e a Holdon?
Nem.
Hogyha olyan könnyen, hogyha el tudnak menni, milyen voltak azóta is? Voltak már vállalkozók, akik már földet árultak.
Nem alacsony most oszták szét parcellázat.
Mondjuk ehhez már nagyon komoly kereskedői véna kell, hogy valaki a Holdon vagy a Marson elad telkeket. Ez kérdés, hogy honnan van felhatalmazása, hogy kitől, hogy miért pont ő adja el, miért nem valaki más.
Hát
nagyon
első,
amit
találtuk így.
És melyik parcellát?
Hogy mérik
ki? Melyik parcellát? Mindegy, de visszatérve a témánkhoz, hogy az a lényeg, hogy ezeken a bolygókon mind más az atmoszféra, és másfajta test kell, hogy valaki tudjon ott élni. És a mi testünk az erre a atmoszférára való, de a lélek az bárhol tud élni. Ezt jelenti az a szó, hogy szarvogat, hogy mindent átható. És a mindent áthatónak van egy másik jelentése is, hogy ugye azért tekintjük a tulajdonunknak ezt a testet, mert áthatjuk a tudatunkat, belevetítjük a tudatunkat. És a tulajdonunkat is, vagy a rokonainkat is, ugye, szarvagat az azt is jelenti, hogy ő az enyém, ő az én férjem, feleségem, gyerekem, anyukám, apukám. Ez az én tollam, ez az én autóm. És a tudatunkat belevetítjük tárgyakba, vagy személyekbe, hogy ezek hozzám tartoznak, ezek az enyémek. És amikor a valamelyik rokonunk meghal esetleg, vagy valamilyen kedvenc tárgyunkat elveszítjük, ezért fájdalmas, amikor elveszítjük. Miért? Mert a részünk, a hozzánk tartozó a énünknek az egy részét vesztjük, mert belevetítjük a tudatunkat, ez az enyém. Ugye csak van, szeretünk egy tollat és elveszítjük, akkor érzünk valami fájdalmat, hogy most elveszítettem azt, mert ez az enyém volt. Mert belevetítjük a tudatunkat abba a dologba. Ez a másik jelentés, a szarva gata szónak. Ehhez valakinek kérdése? Jó, következő.
Nixon volt az elnök.
Tessék?
Nixon volt az elnök.
Nixon?
69-ben
volt elnök. 69-ben. És ő bukott bele a Watergate botrányba. Úgy mondják, hogy a lélek láthatatlan, felfoghatatlan és változhatatlan. Ezt tudván nem szabad bánkódnod a test miatt. Tehát, hogy a test az mindig változik, a lélek viszont soha nem változik. A test változásai miatt fölösleges bánkódni, mert az úgyis változni fog, a lélek viszont változatlan. 26. Itt Krisna elkezd gúnyolódni Arjunával. És azt mondja, még ha azt hiszed, ugye az élet, vagy a vagy lélek, vagy az életjelenet szüntően megszületik, és örökké meghal, akkor sincs okod a bánkódásra. Prabhupád írja a magyarázatban, filozófusoknak mindig is létezett egy olyan rétege, amely a buddhistákhoz hasonlóan nem hisz abban, hogy a testen túl a lélek különállóan létezik. Láthatjuk, hogy ilyen filozófusok már akkor is voltak, amikor az Úr Krisnál beszélt a Bhagavad Gita-t. Lókájatikáknak és vajbászikáknak nevezték őket. Nézeteik szerint az életjelenségek akkor nyilvánulnak meg, amikor az anyag kombináció egy bizonyos érettségi fokot elér. Napjaink materista tudósai és filozófusai hasonlóképpen gondolkodnak. Szerintük a test az anyagelemek kombinációja, és a fizikai és kémiai elemek kölcsönhatása következtében egy adott szinten megnyilvánulnak az életjelenségek. Ugye ez? Tehát Krisna itt elkezd gunyolódni Arjunával. Még hogyha azt hiszed, hogy az élet a szüntelen megjelenik és elpusztul, akkor sincs okod a bánkódásra, mert hogyha mi csak egy halom anyag vagyunk, ugye atomoknak az összessége, akkor hogyha valaki meghal, az atomok megmaradnak. Ugye ez egy veszélyes filozófia amúgy, mert a fasizmus is ezen a filozófián épül, mert hogyha az anyagi, az ember, az élőlények csak anyagi elemekből állnak, akkor hogyha megölnek valakit, akkor nem változik semmi, mert az anyagi elemek megmaradnak. Egy szempontból igen, de a lélek az, mert ez azt mondja, hogy az, a lélek, vagy az életjelenségek az anyagból származnak. Tehát, hogy nem baj, hogy megölünk valakit, mert akkor hát, majd megint kombinálódnak, majd megint előjön a lélek, az életjelenségek. És akkor az életnek nincs értéke, hogyha valaki ezt a filozófiát követi. És ezt látjuk a mai társadalomban, hogy nincs értéke az életnek. Az emberek nem becsülik egymást, mert hogyha csak anyag kombinációja vagyunk, akkor, hogy egy halomanyaggal most hogy bán az ember, akkor az mindegy, mert anyag-anyag. Ja, tehát, hogy ezek nagyon sarkalatosan meghatározzák. Azért van ez a sok szenvedése a mai társadalomban, mert ez a filozófia hatját. Mert a filozófia igazából úgy tűnik, hát ez nem olyan számottevő, de az az alap, és abból nő ki a kultúra, a viselkedés, hogy bánnak egymással az emberek, hogy mi a filozófia alapja. Mert hogyha én bár nincs következmény egy abszolút szinten, akkor én bármit csinálhatok, hogyha meg tudom úszni a rendőrségnek a büntetését. Hogyha én elég hatalmas vagyok, rendőrség fölött állok, akkor én bármit megtehetek, mert nincs következmény. Mert anyag minden az energia megmaradáson múlik, tehát hogy anyagi testek vagyunk csak. És ez, itt ezért Krisna gúnyolódik Arjunával. Még hogyha azt hiszed, hogy ez a filozófia, akkor sincs okod a bánkódásra. A megszületett számára biztos a halál, és halála után újra megszületik kétségtelenül. Ezért hát nem szabad keselegnek kötelességed elkerülhetetlen végrehajtása közben. Ugye ez egy karmakanda filozófiát, ugye meg karmakanda filozófiának a követő egy része a mennyi bolygókra akar jutni. És akkor azt jelenti, hogy a halál után van megint élet, de egy jobb élet, egy magasabb szintű élet. Tehát, hogyha a harcosok meghalnak a csatatéren, akkor egy magasabb szintű helyzetbe kerülnek. Tehát itt Krisna idéz különböző filozófiákat, amik nem teljesen korrektek, csak hogy biztosítsa Arjunát. Kezdetben minden teremtmény megnyilvánulatlan, középső szakaszában megnyilvánul, hogy megsemmisüléskor újra megnyilvánulatlanná válik. Mi okot hát a kesergésre? Ez megint hasonló filozófia. És itt van egy nagyon érdekes vers, 29. A lelket egyesek csodálatosnak látják, mások olyannak írják le, megint mások azt hallják róla, hogy csodálatos, míg mások egyáltalán nem értik, még azután sem, hogy hallottak róla. Ez a csodálatos vers, ugye. Csodálatosnak látják, olyannak írják le, azt hallják róla, míg valaki egyáltalán nem értik. Tehát, hogy a lelket nem olyan könnyű megérteni. Habár Ugye most Krisna alkalmaz itt egy negatív leírást, hogy a lélek nem születik, nem hal meg, nem ilyen, nem olyan, nem amolyan. De a kérdés, hogy akkor milyen a lélek? Jó, nem ilyen, nem olyan, nem amolyan, de akkor milyen? És itt mondja ebbe a versbe Krisna, hogy nem olyan könnyű ezt megérteni. Mert anyagi érzékekkel nem lehet tapasztalni a lelket. Tudjuk a lélek hatását tapasztalni a testen, mert a tudat az a léleknek a szimptomája. Ez a tudat áthatja a testet, ezért a test tud funkcionálni. De közvetlenül anyagi érzékekkel nem lehet tapasztalni. Ugyanúgy, mint mondjuk, hogyha kinézünk a ablakon, és látjuk, hogy fúj a szél, de a szelet nem látjuk. Csak látjuk a szélnek a hatását, mondjuk a fának a lombján, hogy fújja a leveleket. De magát a szelet nem látjuk. Ugyanígy a lelket se látjuk, de a lélek hatását tudjuk látni az anyagi testekben. És akkor felmerülhet a kérdés, hogy tudjuk megérteni a lelket? És akkor erre válaszol, még ezt a 30-as verset elolvasom. Ó, Bárata leszármazottja, az élőnyét egy élőlényért sem kell bánkodnod, hiszen a testben lakozót sohasem lehet elpusztítani. És itt, ahogy leírtuk, a 31. verstől kezdve bejön egy másik rész, az a karmakanda rész, amikor Krisna mit mond Arjunának. Eddig azt mondta Arjunának, hogy Arjuna, te lélek vagy. És akkor most mit mond Arjunának? Mi vagy? Valaki? Mit mond a 31. vers? Ugye? Eddig azt mondja, hogy élek vagy, most meg azt kezdi mondani neki, hogy te ksatria vagy. Ksatria kötelességedet figyelembe véve tudnod kell, hogy nincs számodra jobb elfoglaltság, mint harcolni a vallásos elvekért. Semmi szükség hát a tételezésre. Te elkezdi mondani a ksatriának a szvadarmáját, a kötelességét. És ez egy fontos pont, mert itt van egy váltás. Eddig azt mondta, hogy lélek, utána itt 8 versen keresztül, akkor elkezdi mondani Arjunának, hogy te ksatria vagy. Mi lehet ennek a jelentősége? Mi? Valakinek ötlet?
Megerősítse a sanyát, vagy nem a sany, hanem valamelyenek megfelelően.
Tehát, hogy nekünk van egy eredeti természetünk, mint lelkek. De azt nem olyan könnyű most megérteni, mert az egy lelki szinten létezik. Most van nekünk, mindannyiunknak egy feltételekhez kötött természetünk, és ez Arjuna esetében a ksatria volt, ugye egy ksatria volt, katona volt, király volt, és akkor itt elkezdi mondani neki, hogy mi a kötelességed. Mert hogyha valaki végzi a természete szerinti kötelességét jóban, rosszban, tiszteletben, gyalázatban, akkor fog tapasztalni valamit. Elmondja majd a végén. Olvassuk el a verseket, és meg felfedi, hogy mit fog tapasztalni. Ó, Párta, boldogok a ksatriák, akiknek ilyen váratlan lehetőségei kínálkoznak a harcra, megnyitván számukra a mennyi bolygó kapuját. Úgy itt mondja neki, hogy a ksatria az csak nyer ilyen csatában. Hogyha nyer, akkor élvez a földi királyságot, hogyha veszít, akkor mennyei bolygókra jut. Ez ilyen váratlan lehetőség, elmenni a mennyei bolygókra. Ha azonban nem hajtod végre a vallásos kötelességedet, és nem harcolsz, akkor feladatod elhanyagolásával, bűncskövetszel, így búcsút mondhatsz harcosi hírnevednek. Az emberek szégyenedről beszélnek majd, és egy tiszteletre méltó ember számára a szégyen még a halálnál is rosszabb. Ugye beszéltünk az első vers kapcsán, hogy van a 4 varna, és különböző képpen oldják meg a problémáikat a 4 varnának a tagjai. De különbözőképpen büntették a 4 varnának a tagjait a védikus társadalomban. Hogyha egy brámana hibát követett el, brámanát kijavították szóbeli figyelmeztetéssel. Egy ksatriát, hogyha meg akartak büntetni, megszégyenítették, ugye, mert a szégyen az nagyon fájdalmas a ksatria számára. Egy vaisjának milyen büntetést alkalmaztak? ilyen pénzbüntetés. Tehát, hogy mivel a ksatriának a legfontosabb a pénz, akkor, hogyha valaki irányítani akar egy vaisját, akkor pénzbüntetés kell. Figyelj, hogyha ezt csinálod, akkor ennyi büntetés kell fizetned. És akkor érteni fogja, hogy ezt nem kell csinálni, mert akkor a legkedvesebb dolog a számára a pénz, akkor abból elveszíted. És akkor hogy büntettek egy sudrát? Igen, testi fenyítés, mert a sud az el van merülve a testi azonosságban, és akkor az a legfélelmetesebb a számára. Ugye nem vegyítették egy ksatria számára a testi fenyítés semmi, tehát hogy lepereg róla. Egy brámana számára a pénzbüntetés nem érdekli, a pénz meg általában nincs is neki. Tehát, hogy nem alkalmas, de minden varnának még van egy megfelelő büntetés. És akkor itt mondja Arjunának, hogy a szégyenedről beszélnek majd, hogyha megfutamodsz, és ez egy ksatria számára, egy tiszteletlen méltó ember számára halálnál is rosszabb. A hatalmas hadvezérek, akik olyan nagyra tartották neved és dicsőséget, azt fogják hinni, hogy puszta félelemből hagytad el a cseteteret, és így jelentéktelen személyiségnek tekintenek majd. Ellenségeid bántó szavakkal fognak illetni, és gúnytűznek majd tehetségedből. Mi lehetne számodra ennél fájdalmasabb? Egy teszt részletezi még. Ó Kunti fia, vagy megölnek a csatamezőn, és a mennyei bolygókra kerülsz, vagy pedig győzelmet aratsz, és a földi királyságot élvezed. Légy hát elszánt, és harcol fel. Tehát itt azt mondja Arjunának, hogy ha így történik, ha úgy történik, te csak nyerni fogsz belőle. És akkor 38. versben mondja, harcolja a harc kedvéért, és ne gondolja boldogságra vagy szomorúságra, nyereségre vagy veszteségre, győzelme vagy vereségre. Így cselekedvén sohasem fogsz bűnt elkövetni. Te ebben a versben megszólítja Arjunának az egyik legkomolyabb kétségét. Ugye a kétségek között, vagy a kifogások között, hogy miért nem fog harcolni, ez volt a legsúlyosabb, hogy bűnös visszahatás fog engem érni. És akkor itt azt mondja Arjunának Krishna, hogy ha harcolsz a harc kedvéért, ne gondolj boldogságra, szomorúságra, nyereségre, veszteségre, győzelemre vagy vereségre, így cselekedvén sohasem fogsz bűnt elkövetni. Tehát, hogy akkor valaki mentes tud lenni a bűnös visszahatásoktól, mert végzi a kötelességét, és nem akarja élvezni a tetteinek az eredményét. És amit mondott az elején, hogy elkezd beszélni arról, hogy Arjuna, te ksatria vagy. Mert hogyha valaki követi a varnájának a kötelességét ragaszkodástól mentesen, nem vágyva az eredményre, akkor az egy lépés számára, hogy megvalósítja az ő lelki azonosságát. Mert hogyha nem ragaszkodik a tettei eredményéhez, akkor tudásra teszed, el tud különülni, és akkor az egy közbülső lépcső, hogy fel tud lépni a transzcendentális szintre. És azért fontos egy szempontból, hogy valaki tudja, hogy mi az ő feltételekhez kötött természete, mert amikor végzünk egy olyan szolgáltat, ami a természetünk szerinti, akkor abban elégedettek leszünk anyagi szempontból. És amikor valaki elégedett magával a tevékenységgel, akkor nem fog ragaszkodni a tetteinek az eredményéhez, és azt fel tudja ajánlani a legfelsőbb személynek. És ez egy közbülső lépcső, hogy valaki fel tudjon lépni a transzcendentális szintre. És ezt az első 6 fejezetben fogja ismételni Krishna rendszeresen, hogy ne ragaszkodjunk a tetteinek az eredményéhez. Jó, ehhez valakinek kérdése?
Hogy ezzel kizárja azt a biznisz hangulatot a személy és önmaga között. Én úgy érzem. Tehát, hogy akkor nem kötünk egy üzletet. Te harcolsz, mert az a kötelességed, akkor én adok neked kegyet, amit mondjál erről.
Igen, Krisztus mondja, hogy csak végezz a kötelességedet, és mindenkinek van valamilyen kötelessége, e világi kötelessége. És ezt a kötelességet az eredményre való vágy nélkül kell végezni. És itt felmerül egy fontos kérdés. Hogyha nem vágyunk az eredményre, akkor nem fogunk eredményt kapni? Tessék? Akkor is megkapjuk. Mindenki egyet ért ezzel? Misi nem ért egyet ezzel? Miért?
Azért, mert hogyha mi is elvágyunk, akkor úgy tartja, ezt úgy értelmezem, hogy elmegyek a boltba, de nem adják ide a csokit, hogyha nem mondom el, hogy nekem arra van szükségem.
Itt ezt a kettőt külön kell venni. Mert van természetesen, amikor nem vágyik az ember a tettei eredményére, az nem azt jelenti, hogy nem törekszik rá. Tehát, hogy ezt a kettőt ezt külön kell venni. Tehát mondjuk valaki megy szankirtanozni, és nem vágyni az eredményre, az nem azt jelenti, hogy hát mindegy, hogy mi lesz, én kimentem, és akkor majd lesz valami. Hanem amikor valaki végzi ezt a szolgáltat, igen, törekszik arra, hogy odaadja az embereknek a könyvet, hogy kérjen érte adományt, vagy próbálja lefoglalni az embereket odaadó szolgáltatban. Nem ragaszkodni az eredményhez, az azt jelenti, hogy én nem akarom élvezni ezt az eredményt. Ugye a szankirtanánál előfordulhat egy olyasmi, hogy én sok könyvet kiosztottam, és akkor én milyen jó bakta vagyok, mert én sok könyvet kiosztottam. Vagy hogyha valaki dolgozik egy munkahelyen, az nem azt jelenti, hogy nem törekszik arra, hogy kapjon fizetést. Az azt jelenti, hogy amikor megkapta a fizetést, nem ragaszkodik hozzá.
Bevegy az első kocsmát, hogy megkült.
Hát az a ragaszkodás kategóriájába tartozik. Tehát nem ragaszkodik hozzá, az azt jelenti, hogy odaadja a feleségének, és a felesége majd elkülti, vagy odaadja ugye egy részét Krisna szolgáltára, egy részéből meg megél a családjával. De pont ezt jelenti, hogy nem ragaszkodni a tettnek az eredményéhez, az nem azt jelenti, hogy nem törekszik rá, hanem nem akarja élvezni. És amikor valaki nem akarja élvezni a tettének az eredményét, az a kérdés, hogy akkor fog-e kapni, meg fogja kapni a tettének az eredményét. Fog-e kapni akkor eredményt, vagy nem fog kapni?
Én még egyre kaptuk, hogy lehet szeretni kérdezni, hogy mondjuk nem ragaszkodom hozzá, de szeretném, hogyha egy olyan illető kapna esetleg ezt meg, aki esetleg nagyon rászorult, és ő ugye gyakorlatilag ezt nem érdemelné meg, de általán esetleg ezt megkaphatja-e? Egy ilyen kérdésem lenne.
Hát, hogyha magának a kezében van valami, mondjuk pénz, vagy valami...
De nem pénzről van szó.
Egy valamiben.
Tehát, hogy az ember mondjuk végzi ezt a tudatot, és ugye én szeretnék segíteni valakinek, de ő még ezt nem tudja elfogadni, hogy én, amit én ezáltal mondjuk bármit elérek, hogy ő ebből kaphatám, tehát ebből egy részét, hogy ő is erre tudatta, vagy ő is majd később el tudja ezt a tudatot fogadni én általam esetleg, hogy van-e erre lehetőség.
Elképzelhető, de azért nem lehet valakit kényszeríteni, tehát, hogy...
Én nem akarom kényszeríteni, uh-huh. Csak hogy az Úr ezáltal az illetőre esetleg kegyet gyakorolhat-e, hogy ez ember ezt nagyon szeretné.
Persze lehet másokért imádkozni, vagy másoknak többféleképpen segíteni. A segítség lehet, de még mindig azon függ, hogy ő hogy dönt. Az a adott személy, de lehet, persze lehet másoknak segíteni. Ugyanúgy, mint hogyha valaki mondjuk éhezik, és a karmája az, hogy éhezzen, de én dönthetek úgy, hogy viszek neki egy tál ételt, hogy akkor ne éhezzen. És akkor az egy indokolatlan kegy, úgymond az én részemről, mert nem kapnám meg, de akkor én adok neki, és akkor tud enni végül. Tehát, hogy lehet. De amire vonatkozott a kérdés, hogyha valaki nem ragaszkodik a tettei eredményéhez, meg fogja elkapni a tettei eredményét.
Bejön a transzcendentális lehetőség, hogy úgy kapjon.
Most maradjunk a példánál, hogy valaki, nem tudom, végez valamilyen tevékenységet, teljesen mondjuk hétköznapi tevékenységet, és egyik esetben ragaszkodik a tettéjének az eredményéhez, másik esetben meg végzi a kötelességet, és ahogy itt mondja, harcol a harc kedvét, végzi a kötelességét, mert ez a kötelessége, nem azért, mert a tettéjének az eredményét akarja élvezni. A második esetben is kap eredményt, amikor nem ragaszkodik az eredményhez. Anikó azt mondta, hogy
kap. Szerintem igen.
Tehát, hogy igen. De az első esetben, amikor ragaszkodik, tehát, hogy mind a két esetben megkapja. Mi a különbség?
Az elsőben van visszahatás, nem?
Van visszahatás.
Tehát amikor ragaszkodok hozzá, és ugye akarom, ott biztos megkapja a visszahatást, még itt lehet, hogy nincs olyan visszahatás esetleg, vagy nincs egyáltalán visszahatás, ezt nem tudom.
Igen, 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 közelít, közelít. Igen.
Bűnös mentalitás, hogyha azt szeretnék élvezni.
Azt szeretné élvezni, igen. Igen, közelítik, jók a válaszok. Az első esetben, amikor valaki ragaszkodik a tettély eredményéhez, hogy akarja élvezni, megkapja a tettének az eredményét, ami jár neki.
De most megíjjál.
Megkapja az árát is.
Megkapja az árát is, megkapja aggodalommal együtt.
Igen.
Félelme aggodalommal együtt, mert aggódik, hogy most megkapja vagy nem kapja, és akkor ott marcangolja magát. A másik esetben
ez meg automatikus.
Megkapja aggodalom nélkül. Tehát, hogy megspórolta az aggodalmat. Tehát, amikor valaki nem ragaszkodik a tettei eredményéhez, akkor az nem azt jelenti, hogy nem fogja megkapni, csak aggodalom nélkül fogja megkapni. Tehát a választás az az, hogy a tetteink eredményét aggodalommal együtt, vagy aggodalom nélkül szeretnénk megkapni. A Bhagavad Gita ajánlja, hogy meg lehet kapni aggodalom nélkül. De ez egy nagyon érdekes paradoxon, hogy akkor kapja meg valaki aggodalom nélkül, amikor nem ragaszkodik hozzá. Amikor ragaszkodik hozzá, akkor aggodalommal együtt kapja meg.
Uh-huh.
Pont fordítva ez működik.
Nagyon fontos, ez nagyon fontos.
De ez így van, tehát ez tapasztalható. Tehát ez...
Persze, hát ez mindenki tapasztalja. Erről
van szó, tehát hogy ez nem egy elmond dolog.
Ez teljesen a hétköznapi valóságról. Tehát a Bhagavad Gita az az életről szól, ez nem csak egy filozófia, amit... nem tudom, valaki elmondott, hogy 5000 éve és semmi kapcsolata velünk. Ez az életről szól.
Te, amiről beszélt, ez hasonló eset volt, hogy mindent tudnál kapni. Úgy jött. Ez volt, erre nagyon rájövik ez a példa most.
Tehát, hogy az a lényeg, hogy megkapja akkor is az ember, hogyha nem ragaszkodik hozzá, csak akkor aggodalom nélkül kapja meg. És nagyon nehéz elengedni, mert pont fordítva működnek a dolgok, mint ahogy gondoljuk. Mert az anyagi világ a lelki világnak a torz tükröződése, és ugye, hogyha belenézünk a tükörbe, a jobb oldal van a bal oldalon, a bal oldal van a jobb oldalon. Ami föl, az le, ami le, az föl. Attól függ, hogy nézed. De mindegy, az alap esetben, hogyha szembeállunk a tükörrel, akkor a jobb oldal az bal oldalon van, a bal oldal jobb oldalon van. És amikor valaki csak próbál, én próbáltam egyszer, volt egy ilyen, mit hívják, ez szemöldök, és nagyon hosszú volt, próbáltam kiszedni. Egy ilyen csipelszel. De az volt az érdekes, hogy a tükörben néztem, és akkor próbált, de pont az ellenkező irányba mozdult, mint ahogy szerettem volna. Mert a tükörben volt. És ugyanígy az anyagi világ, mivel az eredeti lelki valóságnak egy tükörképe, hogy amikor valaki törekszik a boldogságra, szenvedése elkezdődik, és amikor felhagy a anyagi boldogság utáni törekvés, a boldogság elkezdődik. Mert pont fordítva van. Ezt mondja a Bhágavatam 7. énekében Prahlád Maharaj. Sukhaya dukha moksaya sankalpa iha karmina sadapnoti iha yadukham aniha yasukhavritam. Ott van egy 7. ének? Dusan, megnézhet, hogy van a 7. ének? Fönt vannak Bhágavatam. Aha, de ott fönt, mert be van zárva, hogy macerás, még kinyitjuk.
Második nincs.
Egy ongó, és
ebben az anyagi világban minden materista vágyik, hogy elérje a boldogságot és elkerülje a szenvedést, és eszerint cselekszenek. Valójában azonban addig boldog az ember, amíg nem törekszik a boldogságra, amint elkezd törekedni a boldogságért, akkor szenvedés elkezdődik. Tehát, hogy pont fordítva van. És ezt szintén fogja ismételni Krisna a Bhagavad Gita-ban.
És az hetedik ének?
Hetedik ének, hetedik fejezet, 42. vers. 7-7-42. Sukhája, dukhamoksája, szankalpa, ihakarmina, szadát, múti, vagy eldukna, amin hajászik áldozom. Tehát itt mondja, harcolja a harc kedvéért. Végezzük a kötelességünket. Miért? Mert ez a kötelességünk. És nem vágyva az eredményre. Kihangsúlyoz, nem vágyni az eredményre, az nem azt jelenti, hogy nem törekszik az eredményre, hanem amikor megvan az eredmény, nem akarja magának az eredményt. Ugye, mert lehet az a, ugye nem törődöm, hát minden mindegy, csinálok valamit, majd lesz valami. De az ugye az melyik kötőerő?
Tudatlanság.
Ugye? Tehát egy nem azt jelenti, hogy ugye majd el leszünk, és akkor nem törekszik az eredmény, az azt jelenti, nem csinál semmit. De az nem erről szól. Tehát, hogy, mert ez félreérthető. Én is, amikor először kérdeztem Srila Sivarammal rájött, akkor is, ez már rég volt, kijavított engem, az nem jelenti azt, hogy nem törekszik valaki az eredménye, hanem nem akarja élvezni, nem akarja magának az eredményt. Igen?
És mindez a láncreakció miatt indult be, semmilyenként mindenkinek, mert egyszer felháborogtam valamiért, és elégedetlen voltam Krisnával szemben, tehát ez az egész bonyodalom onnan kezdődik el.
Tehát, hogy miért jöttünk el az anyagi világba, a lelki világba, ez nem olyan könnyű megérteni az itteni feltételekhez kötött helyzetünkből. De azért jöttünk el a lelki világba, mert irigyek voltunk Krisnára. Miért Krisna van a középpontban, miért nem én? És akartunk boldogok lenni Krisna nélkül. És akkor itt lehet próbálkozni ezzel, hogy boldogok vagyunk Krisna nélkül, és próbálok Krisnát helyettesíteni más személyekkel, férjel, feleséggel, barátokkal, rokonokkal, és próbáljuk azt a boldogságot tapasztalni, amit korábban Krisnával tapasztaltunk, Krisna nélkül. Csak Krisna nélkül nem működik az egyenlet.
De akkor, amikor elkezdődött ez a periódus, én sokkal közelebb volt mindenki Krisnával, én most annyi millió évtized, és leszületés, és kínlódás, szóval ez egy furcsa.
Milyen szempontból? Hát, tehát furcsa, hogy eljöttünk, de van szabad akaratunk. Tehát, hogy ez a mi ostobaságunk, hogy eljöttünk. De Krisna nem veszi el a szabad akaratot.
Kíváncsiságot sem.
Azért nem veszi el a szabad akaratot, mert a szeretet a szabad akaraton függ. Mert hogyha elvenné, tehát, hogy Krisna nem zombikat akar maga körül, vagy robotokat, akik be vannak programozva, hogy Mert a szeretet az egy önkéntes dolog. Vagy szeretek valakit, vagy nem. Ha akarom, szeretem, nem akarom, nem szeretem. De ezt nem lehet kényszeríteni valakinek. Oda lehet tartani egy pisztolyt a fejéhez, hogy szeresd ezt és ezt az embert. És lehet, hogy mi mondja is, hogy akkor szereti, de mert nagyon fél, de az nem egy kényszeríthető dolog. És akkor Krisna nem veszi el a szabad akaratot, de közvetve tanít az anyagi energián keresztül, ugye, különböző helyzetekbe találjuk magunkat, és közvetlenül tanít a szentírásokon keresztül, a lelki tanítomestereken keresztül, brámanákon keresztül, hogy jöjjünk vissza hozzá. Mert igazából mindannyian azt a elégedettséget keressük, amit korábban Krisnával tapasztaltunk, de itt az anyagi világban ezt nem lehet megtalálni. Mert bármit megízlelünk, nem az íz, amit szeretnénk, egészségedben. Mert itt az anyagi boldogság mindig keveredik szenvedéssel. Akarunk olyan boldogságot, amiben nem keveredik szenvedés. Csak ez az anyagi világban nincs.
Mindig. De mintha egyszer oda visszameljünk, Utána még megint elindulhatunk?
A Bhagavad Gita itt mondja a 8. fejezetben. Megerősíti Dani is, hogy igen, 8. fejezet 16-os vers. Az anyagi világ a legfelsőbb bolygótól a legalsóbbig a szenvedés birodalma, ahol az ismétlődő születés és halál az Úr. Aki azonban Ókunti fia eljut az én hajlékomra, az sohasem születik meg újra. Tehát, hogyha valaki visszamegy, akkor megtanulja a leckét, hogy ez nem volt jó ötlet. És akkor utána akkor tudjuk, hogy szép volt, jó volt, elég volt az anyagi világban, és akkor nem akarok visszajönni. Mert nem volt jó. Tehát, hogyha valahol szenvedtünk, oda nem akar az ember visszamenni.
Egy megnyugtató. Bárcsak visszatérve. Ha visszatérve, akkor visszajössz.
Az egy másik szituáció.
Megjön egy másik.
Igen, tehát hogyha valaki már felszabadult lélekként jön vissza, akkor igazából a lelki világban van. Itt is. Az egy másik. Mert a lelki világ az nem egy fizikai hely, az egy tudatállapot. És hogyha valaki megfelelő tudatállapotban van, mindegy, hogy hol van. Mindegy, hogy hol van, mert ugyanúgy a lelki világban.
Már most tudatában vagyok, hogy egy pár éve, ha vissza kéne menni 20 éves koromra, már biztos egész másként élném meg. Tehát van fejlődés az ember ilyen utat várad.
Igen, ezért, hogyha követjük a szentírások utasításait, akkor ezek tapasztalható dolgok, tehát ez nem csak egy elmélet, ezt lehet tapasztalni a mindennapi életünkben is. És főleg akkor, amikor alkalmazzuk, hogyha jó, hallunk erről, hogy ne ragaszkodjunk a tetténk eredményéhez. Jó, de mit csinálunk holnap? Mit csinálunk, amikor kilépünk az ajtón, hogy mennyire fogunk ragaszkodni a tetténk eredményéhez? Mert ez egy gyakorlat. Ez egyszerű elméletileg, de gyakorlatilag nem olyan könnyű. Mert ragaszkodunk a családtagjainkhoz, ragaszkodunk a bankszámlánkhoz, a házunkhoz, a kocsinkhoz, tehát hogy ott van a ragaszkodás. És ez egy fokozatos folyamat, ami ez a ragaszkodás elolvad.
De például van különbség, hogyha ugyanazt a helyzetet megéled úgy, hogy ragaszkodsz, de ha eljutottál egy olyan szintre, hogy nem ragaszkodsz és másként éled meg, tehát akkor Krisna tesz különbséget, és másként kapod a következő helyzetet.
Hát igen, hogyha valamihez ragaszkodunk, ugye itt mondja, ez a vers azt mondja, hogy ha valaki így cselekszik, hogy harcol a harc kedvéért, nem gondol boldogságra, szomorúságra, stb. Sohasem fog bűnt elkövetni. Mert miért követünk el bűnt? Mert ragaszkodunk. Ebből én nyerni akarok valamit, és akkor becsapok valaki mást. Vagy nagyon vágyok a győzelemre. És úgy is vágyok a győzelemre, hogy valakit akkor eltaposok közben. És akkor bűnt követel az ember, miközben vágyik a győzelemre, vagy a nyereségre. Ugye mai világban, az üzleti életben, ugye emberek vágynak a nyereségre, nagy profit legyen. És hogy ez mások kárára történik, az már úgy mellékes. De amikor valaki így gondolkodik, akkor mind fog elkövetni, aminek lesz egy következménye, visszahatása ránézve.
Például én oda jutottam, hogy sokszor saját gyerekeim emiatt nem értenek meg. Néznek rám, hogy valami baj van, hogy én is másképp gondolkodok a dolgokról, és türelmesen nem létez semmit, és akkor ismernek végig, milyen voltam, és akkor mondjuk, hogy most miért nem csinálsz semmit, de úgyhogy megmagyarázom nekik.
Na akkor az egy jó lehetőség prédikálni nekik, hogy kedves kisfiam, kedves kislányom, ezért meg ezért viselkedek így meg így.
Igen.
És amikor valaki megérti, vagy legalább próbálja, akkor fogja látni, hogy ez nem biztos, hogy furcsa, csak egy másik gondolkodáson alapszik. Igen. És ezt nem mi találjuk ki, ez a Bhagavad Gita-ban van. Tehát, és amikor alkalmazzuk a Bhagavad Gita tanításait az életünknek, akkor fogjuk tapasztalni, hogy ez az élet. Ez, és ez nagyon komoly segítséget nyújt az életünkre. Életünkben pont itt van az a vers, amit délőtt próbáltam idézni. Devasi bhutapta ninam prithvinam nakinkarunayam linitra rácsan szarvátmanája saranam saranyam gató mukundam pariritya kartam. Aki teljesen meghódolt Krisnának, azaz mukundának, és aki minden más kötelességgel felhagyott, az nem tartozik senkinek, és kötelességei sincsenek sem a félistenekkel, sem a bölcsekkel, sem a közönséges emberekkel, sem a hozzátartozóival, sem az emberiséggel, sem az ősatyákkal szemben. Ugye, hogy akkor valakinek nincs adósság, hogyha szolgálja Krisnát. Ezzel az összes adósságot törveszti egyben. Igen? Neked volt?
Igazából csak azt, hogy jó volt, hogy Bhakta, akinek az anyu közeli hozzátartozója nem regálhatta a testét, és akkor Bhakta nem tudom, mondjuk pár éve már mellőkétesként vesz részt a mozgalomba. Ottól úgy is lesz a szalai, és akkor egyébként nem állott fel az általazott rokonnak, hanem kívánt könyvet osztani. És akkor ő így, ezt kell így értenem például?
Lehet ezt is, igen. De hogyha ez arra vonatkozik, ugye mit mond az a vers? Aki teljesen meghódolt Krisnának. Nem azt írja a vers, hogy félig meghódolt, vagy amikor éppen kedve van, akkor próbál, hanem teljesen meghódolt. Mert amennyire nem hódolt meg, akkor addig még annyira ott van az adósság. Tehát, hogyha valaki teljesen meghódolt Krisnának, Krisnának adta az életét, akkor ezek a kötelességek, akkor ez már automatikusan rendező van. Akkor Krisna, mert mivel a Bhakta Krisnát szolgálja, akkor a Krisna ezeket elintézi. De hogyha valaki nem teljesen meghódolt, akkor valamilyen mértékben még ott vannak ezek. És természetesen, hogyha ott vannak még valamennyire ezek az adósságok, akkor azt kell segíteni, kell kérjelenteni. Más kérdés? Akkor lehet, hogy itt megállunk, mert ez pont az egyik résznek a végén van. Innen kezdődik a Buddhi Yoga 39. verstől a Buddhi Yoga, vagy a Nishkam Karma Yoga rész. És akkor innen folytatjuk a következő alkalommal, ami 25-e, ugye ma van 11-e, két hét múlva szombat, az 25-e lesz. Ez jó mindenkinek? Két hét múlva. Jó, akkor... Tehát a Bhagavad Gita összefoglalásánál tartunk. Akkor a következő órán folytatjuk ezt Nishkam Karma Jogával, és akkor Krisna beszél a Szamádiról is valamennyi. Köszönöm szépen! Srila Prabhupád ki, Srisi Dayanu Prabhupád Gauranga ki, Srisi Rádha Sáma Szundar ki, Jaini Tai Góra Prima. Két hét múlva 25-e, ami szintén egy szombati nap.